Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 14. szemeszterének 11. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Kelemen Zoltán, 1969-ben született Dombóváron. Egyetemi tanulmányait a JATE-BTK-n és a KLTL-BTK-n végezte. Jelenleg egyetemi docens az STL-BTK összehasonlító irodalomtudományi tanszékén. Pályáját ugyanitt kezdte 1995-ben tanársegédként. 2002-ben védte meg PhD disszertációját, 2011-ben habilitált. Legutóbbi tanulmánykötete a Ködlovagok tegnapjai 2012-ben jelent meg, s témája több ponton érinti a mai előadás anyagát. Oktatóként a 20. század és napjaink világirodalmával, kultúra és civilizáció meghatározásokkal, fogalmakkal, művelődéstörténettel, valamint a társművészetek lehetséges tudományközi kapcsolódási pontjaival foglalkozik. Kutatási körébe tartozik az elmúlt mintegy 200 év magyar irodalma, az osztrák-magyar monarchia és kelet-közép-európa irodalmi művészeti jelenségei, az angol szász irodalom. Mindezen témákból több könyv szerzője, illetve szerkesztője. Emellett szép irodalmi tevékenységet is folytat. Felkérem Kelemen Zoltán docens urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóim, tiszteltel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok a fél év utolsó előadásán. Az előadás, a téma, amiről a mai estén fogok beszélni Önöknek, tulajdonképpen két projektnek a találkozási pontjában van. Az egyik az már elmúlt, a másik az remélem, hogy nem sokára elkezdődik. Mint azt majd látni fogják a PowerPoint-nak a végén, a Habsburg Történeti Kutatóintézeten belül volt egy olyan kutatási projekt, aminek az eredménye a kötet, amiről a bemutatóban hallottak. Ennek a kötetnek két tanulmánya foglalkozik azzal a témával, amit a mai órán elő fogok adni Önöknek. Tehát ez egy lezárult projekt, viszont ez adta az ötletet egy olyan projektnek a megkezdéséhez, amihez már vannak jelentkezők, segítők, amelyet szeretnék véghez vinni. Tulajdonképpen az, hogy ne csak két kiadatlan regényt találjunk az osztrák-magyar monarchia utolsó éveiből, és ezek a kiadatlan regények ne legyenek többé kiadatlan regények, tehát egy filológiai kutatás, amelyet nem egyedül, hanem kollégákkal, segítőtársakkal szeretnék majd elvégezni, illetve megkezdeni. Ezek fel legyenek térképezve, valamint távlatilag, módszertanilag, kultúrtörténetileg és irodalomtörténetileg elgondolkodni azon, hogy esetleg abból az anyagból, ami az osztrák-magyar monarchiát érinti, az osztrák-magyar monarchia utolsó évtizedeit érinti, esetleg retrospektív szövegeket is beemelhetnénk ide. A két látható, kivetítőn látható művön kívül például ilyen Szabó Lászlónak a Kruzsió királya, ami a nyugatban jelent meg, akár csak Loviknak a regény töredéke. Igaz, hogy a két világháború közötti időben, de reflektál nagyon jelentős mértékben olyan valójában osztrák-magyar monarchia, illetve a történelmi Magyarország kultúrájához tartozó jelenségekre, mint például a haszidizmus világa. Tehát nagyon röviden ennyit arról, hogy hova tartana ez a kutatás, és egy bevezetőt szeretnék tartani, hogy egyáltalán hogyan közelítsünk ezekhez a szerzőkhöz. Ezt a két szerzőt, ahogy már itt ugye szó volt ködlovagokról, a ködlovag szerzők közé szokták sorolni. Ez a ködlovag jelenség, ez mégis micsoda? Bizonyára vannak Önök között, akik nagyon sokat hallottak már erről. Ködlovagnak szokták jelezni a két csolnokit, Csolnoki Viktor, Csolnoki Lászlót, talán még Krúdi Gyulát is, aki nem egészen bizonyos, hogy beletartozik ebbe a körbe, Szini Gyulát és még nagyon sokakat. honnan származik, mi ez a definíció, amiben tulajdonképpen a két szerzőnk a mai estén mindenképpen beletartozik, legalábbis az én véleményem szerint. Elkészült 1942-ben egy kötet, aminek Turzó Gábor volt a főszerkesztő, és a Szent István társulat adta ki, aminek az volt a címe, hogy Ködlovagok, alcím írói arcképek. Egyértelmű az utalás, és nagyon sokan éppen ezért nincsenek tisztában a fogalomnak az eredetével. Egyértelmű az utalás Krúdi Gyulának a Tegnapok Ködlovagjai című kötetére, amely még jócskán a szerzőnek az életében és a saját intenciói, saját szerzői elképzelései alapján jelent meg. Mivel a legtöbbünknek a fejében az él, hogy a ködlovagok azok nyilvánvalóan kávéházi írók voltak, legendás, hogy hányatott sorsú művészek, vagy bohém művészek, meglepő, hogyha pontosítok, az eredeti tervek szerint és az eredeti kötetben, tehát Krúdi Gyulának a kötetében a hosszúra nyúlt 19. századnak a politikai, társadalmi közszereplői, az osztrák-magyar monarchia, nyilvánvalóan főképpen a Magyar Királyság politikai, társadalmi közszereplői voltak. A hosszúra nyúlt 20. század pedig ebben az esetben azt jelenti, hogy még az 1919-es Dicsitelen Tanácsköztársaságnak a politikai szereplői is megtalálhatóak közöttük. Írók, költők, művészek azonban nem, tehát ez nem jellemző. Viszont szállóige lett, bonmó lett Krúdinak az ötletéből, hogy ködlovag, a Tegnapok Ködlovagjai, és innen jön majd Turzóéknak az ötlete, akik elsősorban az általunk is ismert ködlovag szerzőkre próbálnak összpontosítani, de hogyha kezükbe veszik a könyvtárban megtalálható viszonylag vaskos kötetet, a ködlovagok írói arcképek kötetet, akkor látják, hogy olyan szerzők is találhatók benne, amelyek a mai irodalom oktatásunk alapján semmiképpen nem nevezhetők ködlovag szerzőknek, sokkal inkább a magyar 20. század első felének, illetve a 19. 20. század fordulójának jelentős alkotói, akik önmagukban is megállják a helyüket, többek között ide sorolják Kosztolányi Dezsőt, Babits Mihályt, és még lehetne sorolni hosszan a neveket. Szándékos kanonikus törekvés volt, tehát szándékos rendszerező törekvés volt Turzó Gábor elképzelése, annál is inkább, mivel az előszó megírására az akkor már, tehát 42-t írunk, igen jelentős hírnévvel rendelkező magyar írót, 42 éves magyar írót, Márai Sándort kéri fel, aki többször több művében és az emigráció éveiben is hitettet naplóiban az emigráció előtt pedig ugye közíróként, újságíróként, tárcaíróként, az úgynevezett ködlovagírók mellett nagyon sokat tett azért, hogy ez a definíció, ez a kánon valamilyen módon létrejöjjön. Remélhetőleg a mai órán még érintőlegesen, főként Török Gyula kapcsán beszélni fogok önöknek, említeni fogom önöknek Márai Sándornak a nevét. A mai előadást úgy terveztem, hogy egy rövid bemutatót tartok elsősorban Lovik Károlynak a munkásságából, kisebb mértékben Török Gyulának a munkásságából, mivel két olyan regényről van szó, amelyeknek társadalmi, történelmi vonzatai is vannak. Tehát, hogyha valaki mondjuk történelmi regényként szeretné olvasni a Görgei Csillagát, az mondjuk nem azt kapja teljesen, amire gondolt, tehát nem egy Egri Csillagok típusú, vagy egy Kőszívű Ember fiai típusú regényre kell gondolni. Az Egon pedig rendkívül súlyos társadalmi, kortárs politikai, belpolitikai problémákat feszeget, amint majd látni fogjuk. Lovik Károly a magyar irodalomban, és ezt már is hangsúlyozza, egy tudatos kívülálló, egy szinte aszketikus mester, aki visszavonultan, szinte azt lehetne mondani, hogy elefántcsont toronyban alkot, önmagához is rendkívül szigorú esztétikai elvek alapján. Ő is azok közé, a kortárs szerzők közé tartozik, akik elfordulnak a történelemtől, elfordulnak a történelmi regénytől, és az egyén társadalomban betöltött helyzetében, az egyén habitusának a mienségében azt kutatva próbálják az esetleges történelmi, megjegyzem, kortárs történeti vagy társadalom történeti jelenségeket megfigyelni, megpróbálnak tanulságokat levonni, már amennyire majd levon Lovik tanulságokat, és ugye a két szerző, a kiválasztott két regény miatt a mai előadásnak nyilvánvalóan középpontjában lesz az úgynevezett történelmi középosztály is, amely történelmi középosztályra, ez a kisnemesi, kurtanemesi, középnemesi réteg, egyesek szerint ugye hétszilvafás nemesi réteg, amely középosztály a kapcsolatban felmerülő kérdésekre a két szerző eltérő, de én azt hiszem, hogy talán nem gyökeresen más választ ad, és itt ebben a két regényben, illetve a regénytöredékben és a kisregényben egyaránt ez megfigyelhető lesz. Lovikra ugye jellemző, hogy nem ítéli el ezt a középosztályt, mint ahogy más kortársai, más írói, írótársai megpróbálja nagyon gazdag, szivárvány körben bemutatni, nagyon széles spektrumban bemutatni ezt a középosztályt. Elsősorban novellistának tartotta magát, ugye 1915-ös önéletrajzában így írt. Mégis, ha a korpuszt nézzük, akkor a regények dominálnak, igen-igen jelentős mértékben. Ha valaki hallotta már önök közül Lovik nevét, talán a Kertelő agár, egyébként szerintem kiváló regénye az, ami eszünkbe szokott jutni a rengeteg regény közül, amit már egyébként szerintem elfelejtettek nagyrészt, mint ahogy azt is, hogy egyetlen komoly irodalmi elismerését is egy regényért kapta, a Vándormadár című regényért, amelyben szintén ennek a történelmi középosztálynak a problémáit boncolgatja. A Magyar Tudományos Akadémiának a Pécseli díját kapta a szerző. Egy újabb adalék az ő visszavonultságához. Nagyon sok szerző, kortárs azt mondta, Színi Gyula például a nekrológiában, a Lovikról írott nekrológiában megemlíti, hogy távol maradt a céhtől, tehát inkább az írók közösségtől kifelé vezető utakat kereste. Ugye ő egyértelműen egy vadász, lótrenírozó, kutya nemesítő, vadászkutya trenírozó alkat volt. Legnagyobb elismeréseit el kell, hogy mondjam, hogy nem az irodalmi babérjaiért kapja sajnálatos módon, hanem azokért a szakmunkákért, amelyeket kivétel nélkül lefordítottak nagynyugati nyelvekre, azokért a szakmunkákért, amiket a vadászkutyák kiképzéséért, a lóverseny, tehát a versenylovaknak a kiképzéséért kapja. Híres fotó, ez a Kis József szerkesztette A7 című lapnak az egyik borítóján található, Kapus nevezetű lóval, amelyet ő trenírozott. Ez volt életének az egyik legnagyobb sikere egyébként, hogyha nem az irodalmi sikereket nézzük, mivel ez a ló megnyerte a Szent István díjat. Ebből az alkalomból kerültek ők közösen az A7-nek a címlapjára. Ebben ír egy cikket, ugyanebben a számban, ahol humoros rezignációval azt mondja, hogy hát inkább őt, mint írót kellene bemutatni, és nem Kapust, aki ugye országszerte vagy monarchia szerte híres lett ezzel a Szent István napi futtatásnak a díjával. Kívülállását az is súlyosbította, hogy nem követett irodalmi divatokat, és a téma, amivel nagyrészt foglalkozott, ugye amivel inkább a manapság ugye az ezredfordulós kortárs amerikai írók szoktak foglalkozni, az életnek a kiismerhetetlensége és egy üressége, ami még a kegyetlenségtől is távol áll. Na, ezek a témák, ezek azt hiszem, hogy a kortársakat nem nagyon érintették meg, talán mondjuk az öreg Krúdit, de az jó pár évtizeddel később történik majd. És már itt is vagyunk a történelmi regényeknek úgymond a sűrűjében, egy olyan írónál, aki soha nem írt történelmi regényt. Mária Terézia szerepe mégis fölértékelődik a Leányvári Boszorkány című kisregényében. Ez egy nagyon könnyed kisregény, semmi történelmiség nincsen benne, selmecbányai diákokról szól, akik élik bohém egyetemista éveiket, és aztán a boldog házasságban révbe érnek, tehát egy teljesen egyszerű kis szórakoztató regényt kell elképzelni. Viszont a selmecbányai patriciusoknak az emlékezetében megjelenik ebben a regényben Mária Terézia, egy kegyelmes, kegyes, előrelátó, gondoskodó, bölcs uralkodó. Nyilvánvalóan elsősorban azért, mert ő adja a nemesi adománylevelet ezeknek a patriciusoknak, akiknek aztán ugyebár a családjukba ezek a bohém magyar fiatalok beházasodnak majd a regény. Az úgy ér véget ilyen hármas esküvővel, mint egy jó Shakespeare komédia, ugye, amikor ahelyett, hogy lemészárolnák egymást, mindenki nászra lép. Tehát egy abszolút pozitív befejezés. A mi szempontunkból egyetlen egy nagyon rövid mozzanat fontos ebből a regényből, ez pedig az, hogy a készfogónál, ugye az eljegyzésnél egy hatalmas nagy ünnepet ülnek ezek a patricius családok, és az ünnep fényét úgy emelik, pontosabban az lesz maga az ünnep, hogy a nemesi adományleveleket, a heraldikát felvonultatják, a címereket felvonultatják, ezzel prezentálják a családi múlt őrzésének a folyamatosságát, a folytonosságát. Egy családi történelem, és ugye Lovicknál, ahogy mondtam, csak egyéni szinten jelenik meg, csak társadalmi szinten, kortárs szinten jelenik meg a történelem. Egy családi történelem, egy családi történet, egy belső folytonosság emlékezetének az őrződése prezentálódik itt. Ebben a prezentációban, az emlékezetnek ebben a folyamatos őrzésében a különböző jelképek, régi fegyverek, használati tárgyak, még egyszer mondom, a heraldika, a genealógia, az már pusztán csak jelzése valaminek. És ezt Lovick nagyon szépen poentírozza a mai előadás szempontjából. Ez a fontos ebben a kis vidám regényben, hogy valami helyett, ami már nincs, csak a hordozói ezt még nem veszik észre, tehát a patriciusok még nem veszik észre, valami helyett, ami már nincs, szerepelnek ezek a teljesen véletlenszerűen összegyűjtött tárgyak, tárgyi emlékek, heraldikai, genealógiai emlékek. A képen ugye az öreg Görgei látható, Görgei Artúr, aki ugye 1916-ban hal meg, egy évvel éli túl Lovick Károlyt, aki utolsó regényét róla kezdi írni, és nem mellesleg ugyanabban az évben hal meg, amelyben posztumusz a Nyugatnak az 1916-os második számában megjelenik Lovicknak az utolsó regényéből elkészült összesen 3 fejezet. A továbbiakban, az előadásomban Lovicknak erről a 3, tehát a Török Gyula kivételével Lovicknak erről a 3 fejezetéről fogok beszélni, mert amennyire rövid, annyira fontos szerintem abból a szempontból, ahogyan az előadásomat kezdtem. Tehát a történetiség és a történetiség problematizálódása miatt. Gyakorlatilag azt mondom, a történetiség problematizálódása, nagyon finoman fejezem ki magam. Lovick elutasítja a történelmet, a hagyományos értelemben vett történelmet teljesen, itt már elutasítja, tehát itt már elér oda. Ő nem hajlandó tanulságokat keresni, nem hajlandó exakt kijelentéseket tenni, ehelyett megpróbálja bemutatni azt a kort, a 19. század derekának Magyarországát, tehát a 40-es évek végé, ugye 48 gyakorlatilag, 1848-ban vagyunk, megpróbálja úgy bemutatni, nagyon izgalmas, hiszen csak a töredék marad fent. Feltehetnénk azt a kérdést, amitől a történész kollégáknak a hajaszála égnek, mert hogy mi lett volna, ha, de ugye talán nekünk sem érdemes föltenni. Tehát úgy mutatja be mindezt, hogy ez a 3 fejezet, ez nagyrészt nem is Magyarországon játszódik. Magyarország, hogy úgy mondjam, emblematikusan fog tematizálódni. Magyarország nem a csiki havasokat, vagy nem a Dunántúlt, vagy nem a Tiszapartot fogja itt jelenteni, hanem azt a heroikus nemtőt, azt a jelképet, ami soha nem volt, de ami ebben az időszakban mégis ennek a nemesi rétegnek a tudatában él, és a regény expozíciójában lévő szereplő, aki sokkal többet szerepel ugye a töredékben, mint Görgei, mert ő csak a harmadik fejezetben fog majd felbukkanni, tehát ez a szereplő Andornaki, ennek a nemtőnek, ennek a jelképnek, vagy címerképnek a, ugye a heroikus Magyarország, vagy heroina, ugye hősnő Magyarország női alakban megszemélyesítve, nagy pajzsa, karddal, ugye el tudjuk képzelni, a római drapériákkal, harci sisakkal, kicsit úgy, mint Pallas Athéné. Tehát ettől a képtől, ennek a képnek a tematizálásától jut el az utolsó részekben Görgei segítségével egy új Magyarországnak az esetleges elképzeléséhez, egy új Magyarországnak az esetleges tételezéséhez, amelyről még nem tudja, és az olvasó sem fogja megtudni, hogy konkrétan milyen. Ugye nem itt játszódnak, nem itt kezdődnek az események, Berlinben kezdődnek, Lovig nem tagadja meg magát, ugye úgy kezdődik, hogy az azévi, nem tudom én most nem jut eszembe konkrétan melyik lófuttatást, melyik ló nyerte. Ugye Andornak éppen Angliából tér haza, Berlinen keresztül, és ugye ez az úr ugye szintén kutyákkal, vadászkutyákkal és gyönyörű versenylovakkal foglalkozik, így kezdődik, tehát abszolút történelmietlenül kezdődik a regény. Nagyon fontos, már Andornakinál megjelenik egy tudatos önkritikus hangnem, tehát Andornaki nem az az álmodozó kisnemes, nem az az eljráérünk arra még Pató Pál úra, ugye, ahogy Petőfi Sándornál megjelenik, ő nála megjelenik az önkritikus hangnem, és nagyon fontos, hogy ő vezeti be a motiválatlan magyar nemességnek a központi fogalmát, amivel megpróbálja leírni a magyar nemességet, ez az úgynevezett átmenet. Álljunk meg egy pillanatra ennél a szónál, az átmenet. A 20. század elejének és a 19. század fordulójának több írója tematizálja, több írója kihasználja nagyon erőteljesen ezt a kifejezést, hogy átmenet. Kródi Gyulának több novellájában, például egy régi udvarház gazdájában, vagy az udvarház, azt hiszem ez a címe, megjelenik ez a kifejezés, hogy átmenet. Móricz Zsigmond Kródi nekrológiában, az egyik legszebb, ha lehet nekrológra azt mondani, vagy legszomorúbb Kródi nekrológban, Kródinak tulajdonítva szintén felhasználja ezt a kifejezést, hogy átmenet, mégpedig úgy, hogy átmeneti kor. Mi ez az átmeneti kor? Ez az átmeneti kor Loviknál, Móricznál és Krúdinál ugyanaz. Ez az átmeneti kor a magyar nemesnek, a magyar hétszilvafás nemesnek az egész élete, az egész létmódja, az egész céltalan, a létbe a legrosszabb értelemben belevetett módja, a kihívások nélküli kor, a felelősség nélküli kor, valahogy átélni az életet, valahogy ellubickolni, ellébecolni benne. Ezzel kapcsolódik össze a korban, tehát az osztrák-magyar monarchia egy a másik részében, Ausztriában létrejött szó, amit állítólag maga Ferenc József is használt néha, de hát ez megint a legendák közé tartozik, ez az úgynevezett Fortwurstelln, amit úgy fordíthatnánk le legjobban, hogy ellenni, ellébecolni, eltölteni azt a kis időt, ami a halálig még vissza van. Tehát olyan, kicsit olyan, inkább nagyon kényelmesen valahogy eléldegélni. Tehát egy céltalan, sikertelen, sikerrel, előmenetellel, jobbítással, javítással nem törődő élet. Ez az átmenet lesz a korabeli Magyarországnak, a korabeli magyarságnak, magyar nemességnek az egyik legjellemzőbb tulajdonsága Andornaki szótárában, aki ugye érkezik Berlinből, Bécsen keresztül hazafelé. Berlinben tudja meg, hogy Magyarországon és Bécsben, ugye Bécsben és Magyarországon, ugye két nap eltérése kitört a forradalom. Meglepődik, hogy a magyarok egyáltalán ilyenre képesek voltak. Lovik rendkívül rezignált humorral, rendkívül ironikusan ír, szinte minden regényében képzeljük el azt. Berlinben ül egy kávéházban Andornak ki, és a pincértől, illetve az újságból tudja meg, hogy kitört a forradalom, és ugye az ágyudörgés, vagy ahogy távirati stílusban ropognak az események, ez párhuzamba vonódik azzal, hogy közben egy létcsapóval, vagy egy használt újsággal a berlini pincér a legyeket ütögeti le az asztalon, meg az ablakon. Tehát egyrészt van egy magasztos, jókai tollára illő cselekmény, hát kitört a forradalom, ugye, hát megint a kőszívű ember fiaira utalok, hát magasztos mítosz, ugye megírja Jókai a magyarság mítoszát, és akkor közben pedig a berlini pincér csapkodja a legyeket, és ugyanaz a ritmus, tehát ahogy az események következnek, durr egy légy. Bécsben valami hasonló dolog történik, csak ott már nincsen légcsapó, de ott is távirati stílusban érkeznek hozzá az újabb és újabb események. Nagyon izgalmas, hogy Andornak személyében egy olyan nemest formál meg Lovik, aki bizonyos személyes kapcsolatban van azokkal a magyar nemesekkel, akiket aztán mi a történelemből ismerünk, akik a magyar forradalom és szabadságharc alakítói lesznek, például Mészáros Lázár, vagy Deák, vagy a többiek, és a magyar történelmet alakító személyek magánemberként, Andornaki ismerőseiként jelennek meg. Tehát megint fölhívom a figyelmüket arra, hogy ez is a történelemnek egy elutasítása. A hagyományos értelemben vett történelemnek, a patetikus történelemnek mindenképpen. Ugye Bécsben azzal szembesül Andornaki, hogy kedélyesen, tréfásan veszik a forradalmat a bécsiek. Nagyon fontos, ugye Nestroy, a zeneszerző, látható a képen, az osztrák zeneszerző, Nestroynak a Freiheit im Kravinkel című bohózatát játsszák éppen Bécsben, ez egy létező bohózat, de Lovik tévedésből rosszul emlékszik a címére, és Die Revolution im Kravinkelnek, ugye ez a szabadság mucsán vagy piripócson, így lehetne fordítani, és ugye a forradalom mucsán vagy piripócson, ugye a Lovik változatban, Lovik rosszul emlékszik a címre. Tehát ezt a bohózatot játsszák sikeresen Bécsben, mikor Andornak ott tartózkodik, és ez megint rendkívül sokat elmond nekünk arról, hogy a szabadságharcot hogyan értelmezik a bécsiek, az osztrákok, és hogyan értelmezik a magyarok. Ugye megint a magyaroknál fölmerülhet egy pátosz, haza szeretet, védjük a hazánkat, stb. Tudjuk, rengeteg ünnepünk, ugye március 15-e, stb. Szeptember 29, október 6, ugye a tragikus ünnep, ez mind mindenben benne van. Bécsben ennek a bohózatnak megfelelően kedélyes hangnemben fogadják, kedélyes hangulatban, bohózatszerű hangulatban fogadják ezt az eseményt és ezt az eseménysort, de nem szabad elfelejtenünk, hogy emögött a kedélyesség miatt ami mélységes kiábrándultságról, józanságról tanúskodó pesszimizmus szerepel, ami egyébként, itt teszek egy rövid kitérőt, ami egyébként nagyban hozzájárul ahhoz, hogy megértsük a klasszikus bécsi, a klasszikus osztrák operettet, vagy olyan vígoperákat, mint ugye a Denevér, Straussnak a vígoperája. Tehát ugye nem öncélú a poénkodás, nem öncélú a bohózat, a tánc, a móka, mert mindennek a hátterében az az osztrák életszemlélet áll, hogy a világ és az élet, a mi létünk az alapvetően tragikus. Nyilvánvalóan előbb-utóbb rossz vége lesz. Hát meg fogunk halni, tehát ez mindenkivel előfordul ez a botrány, ugye. Hát legalább addig érezzük jól magunkat. Ugye Wolfgang Krauss, a kiváló esszéista, írja, idézi a híres viccet, nyilván önök közül néhányan ismerik, de elmondom, a híres viccet, ugye, hogy mi különbözteti meg, milyen az osztrákok szemlélete. Ugye, amikor kitör az első világháború, és szembesülnek a szövetségesek a nehézségekkel, akkor a német császár küld egy, a porosz császár küld egy táviratot a Hofburgba, hogy a helyzet komoly, de nem reménytelen. Erre ugye a Hofburgból a mi császárunk és királyunk küldi vissza a távirat, a választáviratot, a helyzet reménytelen. De nem komoly. Tehát megvan ez a része. És ugye ezzel értjük meg igazán, hogy milyen hangulatot ragad meg Lovik. Fiatalkori Lovik arckép, mert láthatunk, ugye, és itt fordul meg tulajdonképpen a regénynek a menete, szinte akkor, vagy még egy kicsit azelőtt, mielőtt Görgei megjelenne a regényben. Tudnélik, megjelenik az átmenet mellett a másik központi fogalom a regényben, ez pedig az akarat. Andornak itt foglalkoztatja, hogy fölismerheti-e az egyén a történelmi pillanatnak a jelentőségét. Nem maga a történelmi pillanat fölismerése foglalkoztatja, hanem ennek a lehetősége, hogy elképzelhető-e ez. És egy német, egy osztrák barátjával beszélgetnek, megkérdezi az osztrák barátjától, ismerősétől, hogy honnan vették a magyarok a bátorságot ahhoz, vagy az akaratot ahhoz, hogy a saját sorsukat a kezükbe vegyék. A német barátja igazából, vagy a német ismerőse igazából nem ad rá használható választ. Valami olyasmivel üti el, hogy ti magyarok amúgy is kiismerhetetlenek vagytok, tehát próbálja megkerülni a választ. Görgei fogja majd megadni, alaposan kifejtve a választ, amikor Andornakival találkoznak, Andornakival pedig egy hajó úton, ugye Bécsből Pest-Budára hajón megy Andornaki, és ezen a hajó úton találkoznak ők ketten, akik már régről, ifjú korukból ismerik egymást. Jellemző Loviknak a humorára, hogy először németül szólítják meg egymást. Tehát két magyar hazafelé először németül szólítja meg egymást. Görgei pragmatikus jelleme, amely közismert volt már a szabadságharc idején is, itt is megmutatkozik, tehát itt Lovik teljesen korszerűen, korhűen ábrázolja Görgeit, szabatosan határozza meg az akaratnak a miben létét. Ő azt mondja, hogy ez nem egy meglévő dolog, egy tulajdonság, hanem valami, amelyet megszerezhetünk, valami, amelyet fejleszthetünk, és ő az, aki már elvonatkoztat az egyénektől, de még egyszerre vonatkoztatja saját magára a saját kijelentéseit, tehát mindig van egy rendkívül erős önreflexiója, önkontrollja, és ugyanakkor a hazára, hogy a haza megragadja az akaratot, Magyarország, megragadja az akaratot, talán ez kizökkenti az átmeneti korból, ebből a bárgyú semmitvárásból a magyarságot. Görgei egy közelebbről nem meghatározható várakozással tekint a jövő felé, azt nem mondanám, hogy bizakodással. És ő mondja azt, amit az előadás elején mondtam, ő jelenti ki azt, hogy meg kell teremteni az új Hungáriát. Meg kell teremteni az új Magyarországot. Sokszor elgondolkodtam azon, hogy ez egy rendkívül rövid töredék, ugye három fejezet készült csak el belőle, mondom, a hirtelen halál, szívroham megakadályozta az alkotót, hogy tovább írja a regényt. De mégis egy olyan csattanóval, egy olyan rendkívül izgalmas momentummal zárul ez a töredék, amely el kell, hogy gondolkoztasson minket. Tudnélik, a tízes évek első felében születik ez a regény. 16-ban adja ki posztumusz a Nyugat. Illetve kötetben soha nem jelenik meg, 16-ban egy számon belül a három részt leközlik. A Lovik Görgeie a 10-es évek regényének Görgeije nem csak az Ausztriával küszöbön álló háborút jósolja meg, amihez azért sajnos azt kell, hogy mondjam, akkor már nem kellett túlzottan nagy jós tehetség, hanem azt is, hogy nagy valószínűséggel ezt a háborút is el fogja veszíteni a magyarság, viszont azt mondja Görgei, hogy ahogy eddig minden magyar szabadság, elbukott szabadságküzdelmet kiegyezés követte, úgy ezt is kiegyezés fogja követni, és ő már most a kiegyezésre készül, mert a kiegyezés lesz a záloga, a tulajdonképpen a magyarság fölemelkedésének, vagy a magyarság egyáltalában elmondható megmaradásának. Tehát Lovik ebben a regényben amellett az államforma mellett tesz hitelt, amellett rakja le a voksát, amelyben tulajdonképpen ő viszonylag rövid élete alatt élt és alkotott. Áttérnék Török Gyulára. Török egy teljesen más szellemi, teljesen más társadalmi konstelláció. Egy erdélyi kisnemesi családból származik. Hoztam egy címert is, jobb híján. Hosszasan keresgéltem az interneten megfelelő illusztráció iránt. Egy olyan híres erdélyi török családnak a címerét hoztam el, azt majd látni fogják, amelynek talán az egyik mellékága lehet az a török ág, amin ugye a szerző, aki itt látható, amely családnak ő a tagja. Ő tragikusan fiatalon hal meg ő is, 1918-ban, viszont ahhoz képest fiatal kora ellenére igen sok regényt ír. Aki ismeri a nevét, bár manapság nem nagyon szokták ismerni, az a zöldköves gyűrű miatt szokta esetleg ismerni Török Gyulát. Ez volt a legjelentősebb regénye. Ezt tartották a legjelentősebb regényének, és Török az, aki gyakorlatilag szinte kizárólag az összes regényében, ő elsősorban regényíró volt, bár egy-két novellás kötete megjelent, és érdekes módon a zöldköves gyűrű első kidolgozása az novella volt, egy igen jól sikerült novella. Tehát szinte minden regényében foglalkoztatja a magyar gentrinek, a középnemesnek a sorsa, egyetlen egy kivétel van, ez az Ikrek. És egyetlen egy olyan műve van, olyan regénye van, amit máig nem adtak ki kötet formában, ez pedig az Egon, amelyről én beszélni fogok önöknek. Tehát Törököt sokkal inkább foglalkoztatja a magyar gentrinek a sorsa, mint Lovikot, és ő az, aki talán, róla mondták azt a korban, és ezzel talán én is egyet tudok érteni, hogy egyedülálló nézőpontot, rendkívül szigorú nézőpontot választ. Gyakorlatilag az élet művének a végére teljesen leszámol a magyar gentrivel, a magyar nemesi középosztálya. Ez lesz a mi szempontunkban most ezen az előadáson a legfontosabb Török szempontjából. Az Egon lesz az a regény, amellyel ehhez a végponthoz elér, de tulajdonképpen az egész életmű, illetve nem az egész életmű, mert említettem, hogy az Ikrek az kívül áll ezen a kritikus hozzáálláson, az Ikrek című regény. Az életműnek a legnagyobb része az első két komoly regény és az Egon, tehát az első regénye a Porban, és a második az már említett, a zöldköves gyűrű, egy nagyon határozott ívet rajzol, hogy hol van a helye, hol van a sorsa a magyar nemesi középosztálynak, a magyar gentrinek Magyarországon, milyen feladatok, milyen célok, milyen lehetőségek állnak előtte, vagy állnak-e előtte egyáltalán. Ugye a Porban hőse egy teljesen cselekvésképtelen, de nagy terveket szövögető fiatalember, aki a regény végén öngyilkos lesz, asszimilálódni próbál a polgári rétegbe, tehát megpróbálkozik a kapitalista termelési módok közé beilleszkedni, de tulajdonképpen a saját családja, a vidéki élet húzza le, ugye, mint az Adi versben a magyar ugar, a gaz lehúzza, visszahúzza, és az öngyilkosságot választja, tehát sikerül-e asszimilálni ezt a réteget? Török Gyulának a véleménye egyértelműen ebben a regényben a nem. a Zöldköves gyűrű című regényben, amely megint csak Márai szempontjából is nagyon fontos lesz, és nem csak azért, mert nem tudom hányan tudják önök közül, de a híres mondatot, ami több Márai regényben előfordul, és ráadásul az egyik nagyon híres Márai regénynek az a címe, tehát a Gyertyák csonkig égnek, azt innen veszi, a Török Gyula életműből és a Zöldköves gyűrűből veszi Márai Sándor. Tehát, hogy a Gyertyák csonkig égnek. Ez a szállóige, ami szállóigévé válik, ez az idézet Török Gyulánál is többször előfordul, ha jól emlékszem, akkor kizárólag a Zöldköves gyűrűben. Ez is azt jelenti, hogy véget ér a magyar nemesi középosztálynak az ideje, lejár az órája, a gyertyák csonkig égnek, elég a gyertya, ellobban a láng. Ezt jelenti Töröknél, Márainál nyilvánvalóan át fog tematizálódni. Tehát Mikszáttal szokták párhuzamba vonni, hiszen ugye Mikszáthoz képest teljes mértékben szakítani szeretne a hamis sztereotípiákkal, amikhez a gentryhez kötik, ezt egyébként Sőtér István állítja, ott szerepel is az idézet. Én azt mondom, hogy magának a gentrynek a meghatározásával is szakít, és tulajdonképpen ugye a Zöldköves gyűrűben egy újabb alternatívát dolgoz ki, az Őz család, akik ugye E-Őzről változtatják a nevüket egyszerűen csak Őzre, az asszimilációnak a tudatos útjára lépnek, elutasítják a heraldikát, a régi kutyabőrt, a genealógiát, a leszármazási táblázatokat, és ugye van a családnak egy zöldköves gyűrűje, ami rendkívül fontos, ugye egy pecsétgyűrű, ami nagyon alaposan beépült egyébként, erre most nem térek ki, ez egy külön előadásnak a témája lenne, csak jelzem, hogy nagyon erősen beleépült a magyar regényirodalomba, már a Két koldus diák című regényben, vagy a Beszélőköntösben is megvan, és ez végig húzódik Krúdi Gyula novellisztikájában. Márainál megfigyelhető a Föld című befejezetlen regényben a Zöldköves gyűrű, és ugye az egyik legizgalmasabb előfordulása az Mésző Miklósnak a Megbocsátás című regényében, ahol szintén mint egy ilyen családi folytonosságot, családi emlékezetnek és jognak a folytonosságát idézi föl ez a Zöldköves gyűrű. Nyilvánvalóan ehhez képest még nagyon-nagyon sok értelmezési lehetősége van a mély struktúrában ennek a jelképnek, de erre most ezen az előadáson nem térek ki, hanem visszatérek a Zöldköves gyűrű szerepére az Azonos című regényben. Tehát az őzök elutasítják az egész jelképiséget, asszimilálódnak sikeresen, a polgári életet választják, az Őz család fő tudatosan választ második feleségéül egy polgárleányt, Burger Debóra, elég jellemző neve van, ugye? Burger Debóra, őt választja, és meghitt, visszavonult családi, polgári életet választja, hivatalt vállal, megint egy problematikus jelenség, éppen akkor vállal, feltehetőleg a passzív rezisztencia idején vállal hivatalt, ugye akkor, amikor egy magára valamit adó hazafi nem vállalt hivatalt, ugye azért vállalja a hivatalt, hogy ezzel is azt jelezze, hogy ő szakít a nemesi hagyományokkal és a polgárságba, tagozódik a polgári irányba, tagozódik egy hihetetlen csavarral, egy ironikus lezárással futtatja ki a regényt. Török elnézést, ugye a családfő halálával megözvegyül Debóra, az ízig-vérig süt polgárlány, és nála marad a zöldköves gyűrű, és úgy dönt ez a zöldköves gyűrű, mint egy ilyen szimbólum lesz, mint egy jelkép, mint valaminek a hordozója, mint ugye az egri csillagokban a török gyűrű, emlékszünk rá, nem véletlenül hoztam ezt a párhuzamot, hiszen valahonnan innen is származhat a gyűrű szimbolikája a magyar irodalomban. Tehát felveszi ezt a gyűrűt, és ő az, aki polgárlétére elkezdi kutatni az őzöknek a nemesi vagyonát, hogy majd visszahozza a régi nemesi hírnevüket, és tulajdonképpen szegény özvegyasszony ebben valamilyen módon bele is őrül, és a rokonok, ugye a leszármazottak pedig, a gyermekek, amikor szegény Debóra asszony meghal, akkor úgy döntenek, hogy aki nem is született őz, aki csak második feleségként került a családba, az ő ujján temetik el, eltemetik vele a zöldköves gyűrűt, ezzel a család eltemeti a nemesi múltat, a nemesi hagyományt. Újra felteszem a kérdést, török újra felteszi a kérdést, ő választja a nemesi középosztály az asszimilációt? A Porbannal azt mondta, hogy nem. A zöldköves gyűrűvel a talán a válasz. Ez a talán viszont az igenhez már sokkal közelebb áll, mint a nemhez. Erről beszéltem, hogy a genealógia és a heraldika milyen fontos szerepet tölt be török műveiben. Kérem, hogy emlékezzenek arra, amit Lovik kapcsán a lányvári boszorkány regényről mondtam, ahol ugye a patricius családoknál is ugye a genealógia, a heraldika, az eszköz tárban rögződő múlt jelenik meg. Töröknél is rendkívül fontos szerepet tölt be a származást, a származás emlékezetét hordozó dokumentumok, viszont nem pozitivitásként, hanem visszahúzó erőként. Ez mind a Porban, mind a zöldköves gyűrűben, mind az Egonban. Az Egonban lesz a kataklizma. Ott fog manifesztálódni ez az egész. Visszahúzó erő, a genealógia, a heraldika, visszahúzó erő gátolja azt, hogy a hős beilleszkedjen a társadalomba, a polgári társadalomba, gátolja azt, hogy a hős boldoguljon. És az Egonban, ugye az Egonnak a cselekménye nagyon-nagyon röviden, a huszártiszt, a katonatiszt, ő az Egon, aki egy, hogy úgy mondjam, a magyar huszártisztek mindennapi életét élik, kártyázik, mulat, becsületes, igazi antiszemita, ugye, és egy alkalommal egy genealógus, egy levéltáros közli vele, hogy hát talált zsidó nagymamát, vagy zsidó nagypapát a genealógiájában. Őt ez először rendkívüli módon megrázza, majd olyan események láncolatát idézi elő benne, amelynek a végén kitér, a zsidó hitet választja, és beilleszkedik egy zsidó családba. A regénynek a csavarja éppen az, hogy annak a zsidónak a lányának kéri meg a kezét, akit az a regény expozíciójában, még mint félig részeg mulatozó huszártiszt, mélységesen megsértett. Tehát a becsületében megsértett. Egy ilyen csavart épít bele a regénybe török, de nekünk a mi szempontunkból nem ez lesz a fontos. A mi szempontunkból az a fontos, hogy van ez a vasalt láda, amiben az Egon családjának a genealógiáját, a címert, kutyabőrt, ilyesmit őrzik, és ez a vasalt láda lesz a kataklizmának a kiváltója, amikor a levéltáros túl mindenen, túl a zsidó vallásra áttérésen, túl a boldog esküvőn, ő már beilleszkedett zsidó családfő, aki szintén egy valamilyen kapitalista állást vállal, tehát nem huszártiszti állást, hanem valamilyen pénzügyi vagy ipari állást vállal. Újra felkeresi ez a levéltárs, és elmondja neki, hogy de hát utána nézett, és ő nem zsidó. És először az történik, hogy a két beszélő nem érti meg egymást, elbeszélnek egymás mellett, főleg Egon nem érti meg a levéltárost. Aztán, amikor megérti, hogy miről van szó, akkor fenyegetve érzi magát, fenyegetve érzi a saját boldogságát, a családi boldogságát. Tulajdonképpen megvalósul töröknek ebben a regényében a genealógia teljes csődje. Képzeljük el a jelenetet, egy genealógus, levéltáros, egy zsidó hitre áttért huszártisztnek, egy nemesnek bizonygatja azt ősi iratokkal, hogy az ereiben egy csepp zsidó fér nem folyik. Tehát egy hihetetlen egyrészt humoros, másrészt rendkívül fontos fordulat. Én azt merem mondani, hogy a legfontosabb fordulat a regényben. Ez volt Töröknek a harmadik regénye, az Egyenlőség című lapszámára készült, amely a magyarországi, a budapesti zsidók egyik kedvelt olvasmánya volt. Maga a szerkesztőség és maga az olvasók rendkívüli mértékben örültek neki. 1916 és 17 fordulóján írja ezt Török. A 1917. január 13 és március 24 között jelent meg folytatásokban, a regény 14 folytatásban. A recepció az eléggé elutasító, tehát a szakirodalom eléggé utasító, főleg a kortársak. Már Semmárai Sándor, aki pedig mentorának tartotta Törököt, tehát az ifjú Márait maga mellé veszi Török a redakcióban, és ő a Magyarország szerkesztőségében ugye a nagy Krúdi Gyula és a nagy Török Gyula mellett tanúskodik. Még az amerikai emigrációban már nagyon-nagyon öregen is Márai mindig szeretettel emlékezik vissza ezekre az időkre, de sem Márai Sándor, sem Korcsák Jenő, az egyik régi barátja Töröknek, és később, aki írt róla, azon kevesek közé tartozik, nem említik az Egont, nem hajlandóak tudomásul venni róla. Harsányi Zsolt, szintén régi barát, és Kovács József, aki az egyetlen, máig egyetlen monográfiát írja Törökről, de ez egy olyan monográfia egyébként, egy elég gyenge monográfia, ami azt hiszem a Nyugatnak egyetlen egy számába belefér, tehát egy ilyen 60 oldalas kis monográfiát képzeljenek el. Ők a leggyengébb, megemlítik ugyan, de a leggyengébb Török műnek tartják, rendkívül problematikusnak, helyenként gicsesnek. Nyilvánvalóan Töröknek nagyon-nagyon rövid idő állt a rendelkezésére. Nem tudta úgy felépíteni a regénynek a belső vázát, mint azt a Porbannal, főleg pedig, mint azt a zöldköves gyűrűvel tette. Ebben az időben nagyon sokat utazik, az első világháború idején Magyarországon, a frontra is ellátogat, többek között Brassóba megy, erre most nem térek ki, tehát ideje nincsen arra annyira, hogy ezzel a regénnyel foglalkozzon, viszont maga a struktúra, maga a szerkezet, a mondani való az talál. A szerzőnek a társadalmi, politikai nézeteit tükrözi ugye a regény. Itt már teljesen szakít a középosztálynak a gondolatával, és ugye radikálisan veti föl az asszimiláció kérdését akkor, amikor már nem egyszerűen a polgárságot, tehát ugye Loviknál például a felvidéki polgárság, a patriciusok lehetnének asszimilálók, mondjuk, ha jó szándékúak vagyunk. Török radikálisan veti fel a kérdést, a zsidósághoz azt választja asszimiláló csoportként a zsidóságot. És itt egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés vetődik fel, történhet-e változás, a változás esélye rendkívül csekély, ezt maga Török is megírja, nem véletlen, hiszen a korban, akik gicses lányregényként olvasták, azok tulajdonképpen valamit megértettek az Egonból, azt, hogy ez egy keserű paródia. Mert ugye egyrészt megírja az asszimiláció lehetőségét vagy szükségességét, másrészt viszont érződik, hogy ez egy álomvilág. Tehát, hogy ez nem valósulhat meg. Minden esetre a 1917-ben született még egy nagyon fontos mű, egy rövid cikk, Ady Endrének a Korrobori című cikke, amit azóta szélső jobbosok és filoszemiták egyaránt felhasználtak, akár Németh Lászlót, akár másokat is említhetünk, tehát nagyon nagy és ellentmondásos szakirodalma van a Korroborinak, amely csak jó sok idővel később a két háború között a Nyugatban tud megjelenni, az 1924-es Nyugatnak az első számában. Ady azt mondja ugyanebben az évben, azt írja ugyanebben az évben, hogy az asszimilációnak mindkét formája elhibázott, tehát az is, hogyha a magyarság a zsidóságot próbálja asszimilálni, az is, hogyha a zsidóság, mint polgári réteg, valamelyen magyar társadalmi csoportokat próbál asszimilálni, és ő, mint költő, ugye egy látomást vetít ebbe az újságcikkbe, és azt mondja, hogy van egy szakrális tánc, egy nászi tánc, ez a korrobori, ezért lesz a címe, korrobori, hogy ez az a tánc, amelyet a magyaroknak és a zsidóknak együtt kellene járni, együtt kellene benne részt venni. Tehát Adi véleménye szerint a megoldás nem az asszimiláció, hanem a szimbiózis. Nyilvánvalóan semmilyen módon nem következhetett be, volna be, sem látomásként, sem pragmatikus, egy regényben leírt pragmatikus gondolatként ez a jelenség. Maguk a szerzők is, mint ad abszurdumra, mint non plus ultrára gondoltak, vagy gondolhattak ezzel kapcsolatban. Nyilvánvalóan mindketten erőteljesen provokatív céllal írták le ezt, és az Egon utóélete, ugye a különböző szélsőséges indulatoknak az elharapózása Magyarországon a vesztes háború után nyilvánvalóan nem kedvezett ennek a fajta interpretációnak. Ezt mutatja az is, hogy a korrobori közlésére gyakorlatilag hát ugye 6-7 évet kellett várni. Tehát tulajdonképpen itt ér véget ez a gondolatmenet. A két regénynek, illetve a regénytöredéknek és a kisregénynek a fontossága az egyrészt esztétikailag magyarázható, tehát ha kiadjuk ezeket, ha sikerül kiadni ezt a két regényt kötet formában, akkor gazdagodik a magyar irodalomnak a kánonja, a befogadása két századfordulós, két 20. század első részére vonatkozó regénnyel. Másrésztről pedig olyan problémákat, olyan gondolatokat vethet fel elemzés céljára, amelyeknek egy részével azt hiszem a magyarság még mindig nem birkózott meg teljes egészében. Ahogy már az előadásom elején mondtam, az előadáshoz kapcsolódó kutatást a Habsburg Kutatások Közalapítvány Habsburg Történeti Intézete ösztöndíjával segítette. Nekik jár ezért a köszönet, én pedig köszönöm önöknek a figyelmüket.
Köszönjük szépen docens úr előadását. Köszönjük szépen egész fél éves megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem 15. következő szemeszterében szeretettel várjuk Önöket ismét. Viszontlátásra!